Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek szent igéjét, amint szól hozzánk Péter apostol második leveléből, a harmadik fejezet, harmadik versétől a következőképpen. A kis cetlin csak egy részét írtam ki ennek az igének, de itt most a teljes szöveget felolvasom. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete. Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult. A mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy a tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Ezért tehát, szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. Amen. Ez Isten igéje. Krisztusban szeretett drága testvérek, egy örök élet is kevés ahhoz, hogy erről az igéről az ember elmondja azt, amit el lehet mondani. De hát erről szól az egész Szentírás, és az örök élet vasárnapján, az egyházi esztendő utolsó vasárnapján tulajdonképpen arról kell szólnunk, hogy egyszer eljutunk a beteljesedéshez. Egyszer minden a helyére kerül, ami most még számunkra nyitott kérdés. Az utolsó időkről szól a Szentírás, szinte már az első lapjaitól kezdve, gondolunk mindjárt egy nagy katasztrófára, amelyik a világ pusztulását jelentette, legalábbis bizonyos értelemben, ugye az özönvíz, már ott van a Biblia első lapjain, aztán sorra jönnek olyan katasztrófák, amelyekben emberek, embercsoportok úgy érezték, hogy itt a vég. Ugyanezt érezték az első keresztjének is, Jézus is beszél erről az utolsó időről, annak a bekövetkeztéről, és hát azt hiszem, hogy a mai kor embere talán különösen is közel van ehhez a témához. Utolsó idők, az egyházi esztendő vége, az utolsó vasárnapja bennünket most egy olyan nézőpontba állít be, egy olyan szempontból látjuk ezt a kérdést, ami talán igazán fontos, nem is talán, hanem egészen bizonyos, hogy fontos, és jó lenne, hogy ezt mindig, az egyház esztendő minden napján szem előtt tudnánk tartani. A vég gondolata, érzése, tudata egyszer jobban, máskor kevésbé, de mindig eluralkodott a világban. A 20-21. Század hektikus kilengéseit talán jól jelzi, ha most két dolgot említek. Sok-sok évvel ezelőtt láttam a döbbenetes, nagyon visszataszító filmet, tényleg borzalmas volt. Ez volt a címe a filmnek, hogy Apokalipszis ma. Talán valaki látta az idősebbek közül. Egy olyan film, ami vietnámi háborúról szól, és abban mutatta meg a végnek a kiteljesedését. borzalmas dolgok történtek ott, és hát ez csak egy háború a sok háború közül, ami a világban fent forog éppen napjainkban is. A másik oldalon, tehát ez az egyik kilengés, hogy eljutunk a végletekig, eljutunk az apokalipszisig, és ugyanakkor a másik pedig a tudományos optimizmus kora. Ma ugye a mesterséges intelligenciáról beszélve az ember úgy gondolja, hogy minden lehetséges, mindent meg tudunk oldani, nem probléma az ember számára a lét, sőt maga az öröklét sem. Sokan kísérleteznek azzal, hogy hibernáltatva magukat, majd valamikor föltámadnak egy olyan korban, amikor már minden betegség meg lesz oldva, és nem lesz probléma az örök élet elől, elhárulnak az akadályok. Tehát ebben a világban élünk ma. A nagy felfedezések annak idején feltárták a Föld ismeretlen vidékeit, és kiderült, hogy térben nincs vége a világnak. Ugyanakkor mégis a középkor emberem talán szintén egy olyan módon élte meg az életét, hogy közel érezte magához a világ végét. A gömbölyű a Föld, nincs vége a világnak, nincs tulajdonképpen valahol egy szakadék, ahol az ember a ládát lelógatva tulajdonképpen a nagy űrbe lógatja le a lábát. A 20-21. Században viszont kiléptünk az űrbe, a végtelenbe, és mégis egyre inkább érezzük, hogy közeledik a vég. A tudományos megfogalmazása, hogy a tér és az idő egy relatív, egy nagyon bizonytalan, nagyon viszonylagos dolog, igazában nem kiszámítható az ember számára. Még olyan nagy koponyák számára sem, mint Einstein, egyszerűen egy nagy talány, egy nagy kérdés ott van. Mondhatunk róla bármit, elméletileg okoskodhatunk. A valóság az, hogy egy nagy fekete lyuk, ahogy megint csak az űrkutatás ugye eljutott idáig, tulajdonképpen mindent elnyel, mindennek vége, vagy mégsem. Nos, kedves testvéreim, az emberi reakciók erre a vég kérdésre, a vég tudatra, az utolsó idők tudatára régen és ma is ugyanaz. Különféle reakcióink vannak. Az vízözön globális katasztrófája után Ézsaiás világa, ugye, aki a babiloni fogságban egy nép érezte úgy, hogy vége mindennek. Az első keresztjének vérzivataros korszaka, amikor úgy érezték, hogy olyan borzalmas az az üldözés, amiben benne élnek, annyi mindent kell Krisztusért vállalni, hogy Krisztusnak ott és akkor vissza kell jönnie, és közelre várták az ő érkezését. És a mai emberiség is különbözőképpen reagál erre, ahogy ezt már jeleztem. Három dolgot szeretnék itt elmondani, ami talán jellemző, nyilván többféleképpen is meg lehet ezt közelíteni. Az egyik talán az a bénító félelem, ami embereken, embercsoportokon erőt vesz. Adás tragédiájának az a mondata, Ádámnak az a felsóhajtása, csak az a vég, csak azt tudnám feledni. Sok ember eljut abba az állapotba, hogy itt a vég. Átéltem a véget, és nincs tovább, és nincs reménység. A bénító félelem. A másik oldalon meg épp ellenkezőleg valamiféle szentségtelen közömbösség, gúnyolódás, cinizmus, istentelenség, semmi sem szent, elszabadultak a pokol ördögei, ma is láthatjuk ezt, hihetetlen durvaság, agresszivitás a világon, semmi sem szent, mindent ki lehet gúnyolni, egy Charlie Hebdo tragédia, vagy vérengzés, terrorizmus nem történt volna meg, ha nem lett volna valaki, aki átlépi egy másik vallásnak a érzékeny pontjait, vagy megérinti, és gúnytárgyává teszi mondjuk Mohamedet, ahogy ezt annak idején tudtuk. Minden és mindenki gúnyolódás tárgyává válhat, mindent áraszt ez a rettenetes cinizmus, ami, tessék megnézni a TV csatornáknak a programjait, vagy a műsorait, a filmeket, amiket ma vetítenek, a művészetet, amit művészetnek neveznek, mind valamiféle rettenetes fonákságát mutatja ennek a földi életnek, és nem az örömöt, nem a szépet, nem a jót. Tehát ez a második reakciója az embernek, a félelem, bénító félelem utána a szentségtelen gúnyolódás, és a harmadik pedig, ami reménységem szerint mégiscsak mi rajtunk vesz erőt, és minket irányít, az a bizodalmas öröm. Hiszen Isten örömre teremtett népe vagyunk. Erről szólt az ézsaiási profécia. És szeretnénk majd a végén, az ige hirdetés után egy éneket, abban egy két verset elénekelni. Fenn a mennyben az Úr minden győztesnek állt koronát, és végtelen, boldog, véghetetlen öröm vár oda fenn. Csodálatos ének. Én ezt az éneket szeretném, ha mindenki a szívében majd hazavinném. Pálapostól, vagy Péter apostol levele nekünk is segít eligazodni ebben a mai hektikus világban, ebben a végváró, vagy éppen végfelejteni akaró világban. Ő is elmondja, hogy a gúnyolódás ideje jött el. Az utolsó napok gúnyolódói szólalnak meg, és rajtuk keresztül tulajdonképpen a sátánnak az a cinikus kérdése hangzik fel újra, ami ott a teremtés után elhangzott. Csak ugyanazt mondta az Isten? Ez a cinikus kérdés, amely mindent megkérdőjelez. Egy fél mondatban már benne van a teljes Isten tagadás. Teljes nem is ateizmus, hanem antiteizmus, Isten ellenesség. Ez ma így hangzik. Csak ugyan visszajön az Úr? Az első kérdés arra irányult, hogy csak ugyan az Isten itt mindenek az Ura, csak ugyan ő teremte, csak ugyan úgy van, ahogy ő mondta. Most viszont már így hangzik, hogy csak ugyan visszajön, csak ugyan lesz számon kérés. Hiszel még Istenben, aki tulajdonképpen nem is létezik? Eljut az ember már idáig is a gúnyolódásban. Sátáni érvelés, nincs változás, nem teljesültek be az ígéretek, hiszen minden ugyanúgy van, mint annak idején. Péter apostol egészen, mintha a mai filozófiai, vagy csillagászati, vagy geológiai, vagy akármilyen képzésben részesült volna, elmondja, hogy hogy történt a teremtés. Vízből és víz által. És tudjuk, hogy ahol élet van, ott víznek kell lennie. Ahol víz van, ott lehet csak élet. És látjuk, hogy a bibliai teremtés történet a maga egyszerűségében, de a tudománytól is megerősített módon hát írja le magát a teremtést. És Péter apostol erre is emlékezteti az akkori kor embereit, zsidókat és görögöket, akik az akkori filozófia szerint hát próbálták föltárni a múltat és a jövőt, és hát válaszol nekik, hogy hát Isten a vízből teremtett, és a vízzel pusztított is. Mert az Isten kezében van a teremtésnek minden eleme, az éltető víz lehet a pusztító is, ha eljön az özönvíz. És ugyanígy hát folytatja aztán az érvelését, de hát a sátáni érvelés után most térjünk rá Péter apostolnak az érvelésére. Mondom, ezután a kis tudományos intermezzo után, amelyben egy kicsit a teremtést ugye föleleveríti, arról beszél, hogy Isten szava megáll, és nem kell azt gondolni, hogy azért, mert számunkra írdatlan hosszú idő telt el a történelemben, nagyon mélyek ugye a történelem kútjai, ahogy mondja a kiszólás is, az nem jelenti azt, hogy nem történik valami. Az, hogy mi nem látjuk a változást, attól még Isten munkálkodik, változtatja, formálja ezt a világot. Az első érvelése az apostolnak, a sátáni érvelésre ez, az Úr napja, egy napja annyi, mint az embernek ezer éve. Nyilván tudjuk, hogy ezt nem másodpercre pontosan kell egyeztetnünk, hanem azt jelenti, hogy Isten számára az idő nem tényező. Isten fölötte áll az időnek. Az idő az Isten kezében eszközön. Eszközön, amelyet ő úgy alkalmaz és értelmez, ahogy akar. Ugye a görög nyelvben, ugye a görög egy filozófikus nyelv, az időre két kifejezés is van. A kronosz, a kronológia, az óránk, amely pontosan mutatja az exakt időt, és a kairosz, ami pedig valami olyan idő, amikor megáll az idő. Amikor mondjuk egy boldog pillanatban az ember nem érzékeli az időt. Vagy éppen egy fájdalmas pillanatban nagyon is nem érzékel az idő múlását, úgy gondolja, hogy a másodpercek is órákká tágulnak. Nos, Isten kezében eszköz az idő. Egyszer a Kronosz is beteljesedik mindnyájunk életében, egyszer eljön az a bizonyos utolsó óránk, de addig még sok olyan óra van, és sok olyan pillanat, amelyben az Isten valamit el akar érni az életünkben, végre akar hajtani, amikor valaminek történnie kell. És ez Péter apostol második érvelése, hogy azért vár az Isten, mert kegyelem, a kegyelem Istenem. Nem az a célja, hogy elpusztítsa a bűnöst, hanem hogy megmentse. Ahogyan az orvos is ezt az idő kategóriát egészen másképp alkalmazza. Van, amikor nagyon sietni kell azért, hogy egy életet megmentsünk, van, amikor pedig éppen arra kell törekedni, hogy ezt az időt minél jobban ki tudjuk húzni. Bizonyos transzplantációs műtéteknél, vagy éppen szívátültetésnél, ahol a szoros az időkeret, abban az időkeretben valamit bele kell szorítani, és éppen ezért nem lehet gyorsan elvégezni egy műtétet, mert mindent protokollárisan be kell tartani ahhoz, hogy ne okozzunk kárt. Az orvos nem akarja a kórokozóval együtt elpusztítani a beteget is. A műtéti terápia éppen ezért sokszor hosszú és bonyodalmas. A halálos daganat ott van a testben, az óra ketyeg, de nem lehet nekiesni és csak úgy gyorsan kivágni. Isten ugyanígy viszonyul hozzánk. A világ megérett a pusztulásra. A bűn rákos daganata ott van bennünk, és egyre jobban terjed, és egyre közelebb sodor bennünket a pusztuláshoz. De Isten nem vágja ki ezt a daganatot. Egy különös mentő akcióval fogott. Az első teremtés, mely víz által jött létre, tűzben fog elpusztulni, de Isten előtte új teremtésbe kezdett. És ez pedig a vér általi újra teremtés. Isten műtéti menetrendje tehát akkor így néz ki. A proféták által meghirdetett ige. Isten kijelentette, jön a Messiás. Isten számtalan módon kinyilatkoztatta azt, mondja a zsidókhoz itt levél, proféták által szólt régen néked az Isten, ugye? A első magyar biblia fordítás, legalábbis új szövetségi fordítás, veretes igéit így olvashatjuk. Isten ezt meghirdette, hogy ezt fogja tenni, és ezt előkészítette. Lehet, hogy hosszú idő az az 500 év, amíg a messiási kor tart, amíg a várakozás még nem teljesült be, de eljött a Messiás. És János apostol már a teremtésnek a szavait idézve mondja, az ige testé lett, és közöttünk lakozott. Igen, Isten műtéti beavatkozása úgy történik, hogy belép az ember életébe, emberré lesz. Az ige, a kimondott szó, valóságos, materiális testbe öltözött, hogy igazán közel kerüljön hozzánk, hozzánk bűnös emberekhez. Pál apostol még jobban kifejti ennek a valóságát, ennek a megrázó lényét, létét. Krisztus értünk, Krisztus Isten értünk bűnné tette, hogy mi Isten igazsága legyünk, hogy benne megigazuljunk, vagyis hogy helyre álljon az a rend, az, ami az egészség, a teljesség, az élet teljessége. Nos, Isten műtéti menetrendje, műtétje, beavatkozása megtörtént a világban, és történik folyamatosan. És megint csak az időtényezőit nem számít, mert lehet, hogy valaki számon kéri most rajtunk, hogy hát az a 2000 év, ami Krisztus óta eltelt, az mire való? Hát az arra való, hogy ebben a 2000 évben élt sok millió vagy milliárd ember egyenként élje át az Isten szabadító cselekedetét. Mindnyájan átessünk ezen a műtéten, ezen az operáción, ezen az isteni beavatkozáson, amelyben a mi bűnünket valaki átveszi, hogy mi megigazuljunk. Nos, kedves testvéreim, így jön el a megtérés ideje. Vagyis így van jelen a te napod, az én napom, amíg tart a ma. a hosszúra nyúlt idő, a 2000 évi kereszténység és benne, ott van kinek-kinek a maga emberöltőnyi kereszténysége. És ez a lényeges, hogy én így élem át az Istennel, a Krisztussal való közösséget. Ebben az időben kell megtörténnie a te és az én újjáteremtésemnek. Hogy Péter apostol a teremtés példáját hozza, eljut odáig, amit ugyanszán Pál mond ki a korintusi levélben, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés, a régi elmúlt, minden újjá lett. Kedves testvéreim, ebben az időben kell megszűnnie az életünkben a sátáni hatásoknak. El kell múlnia a bénító félelemnek. El kell múlnia a cinikus, közömbös hozzáállásnak, ahogy a mai ember, és sokszor a keresztény ember is hozzááll. Ahogyan mi is sokszor kétségeskedünk, és úgy érezzük, hogy mégiscsak a világnak, mégiscsak annak a mindent elárasztó médiának van igaza, és mégiscsak az a igazság, hogy nincs igazság, hogy nincs remény, hogy csak az a pillanatnyi öröm van, amit most megragadhatok, de aztán utána úgyis jön a nagy semmi. Most, kedves testvéreim, ebben az időben kell megjelennie a tiszta örömnek, eltűnnie a sátáni hatásnak, és megjelenni a tiszta örömnek, megjelenni a lélek gyümölcseinek. Nem véletlen, hogy Pál is ilyeneket sorol föl, hogy szeretet, öröm, békesség, olyan csodálatos dolgok ezek, amire mindenki vágyik, ami mindenkinek az élete örömét és értelmét jelenthetné, de valahogy mégsem teremnek meg ezek a gyümölcsök. És az, amit mi mesterségesen, mint egy a karácsonyfát földíszítve, föltesszük azokat a mindenféle díszeket, valahogy így akarjuk az egész életünket egy ilyen hamis karácsonyozással megoldani. Nem lehet. Csak az Isten kegyelméből, az élet fáján élő gyümölcsöknek kell teremniük, nem pedig megjátszani valahogy, ugye egy örök zöldet viszünk be a házunkba, mondván, hogy az örökké valóságot szemlélteti. Tudjuk, hogy ez csak egy pótlék, nem valóság. Lehet szimbolikusan értelme neki, de az életet nem lehet ilyen módon berendezni, megélni, így magunk által földíszítve, magunk által létrehozott gyümölcsökkel, a lélek gyümölcseinek kell megteremni az életünkben. Drága testvéreim, Ézsaiás proféciája beteljesedett tehát. A Károli fordítás az szó szerint fordítja a héber szöveget, és ott úgy van, hogy Isten az ő népét örömmé teremti. Nem csak, hogy örömre. Az olyan dolog, hogy hát az öröm az a tulajdonságom, vagy éppen egy pillanatnyi állapotom, de amikor teljesen átitat engem az öröm, örömmé tesz. Igazán én magam vagyok a boldogság, én vagyok magam az öröm. Ahogyan mondja a Biblia Isten, hogy ő a szeretet. Isten nem egyszerűen csak szeret, hanem ő a szeretet. 100%, tökéletes. És ahogy már mondottam, ez a megdöbbentő, hogy Krisztus viszont nem egyszerűen rákente a mi bűnünket, hanem bűnné tette, hogy elvegye a mi bűnünket, hogy teljesen kivonja a mi életünkből, hogy az ő ártatlansága jelenthesse a mi megmenekülésünket, magára véve a mi bűneinket. Kedves testvérek, Ézsaiás proféciája tehát beteljesedett, úgyhogy a károgóknak nyugodtan mondhatjuk, hogy amiről beszél 2500 évvel ezelőtt a proféta, az valóság. Isten örömre teremtette az ő népét. És mondhatjuk azt, hogy ami Úrunk Jézus akarata is ez, amikor ezt mondja a búcsúzás közben az ő tanítványainak, azért mondom ezt nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és a ti örömötök teljessé legyen. A teljesség megint csak az örökké valóságot térben és időben teljességet jelent. És Péter bizonyságtétele az első leveléből idézek, most nem a már a kijelölt igéből, csodálatos hitvallás, legyen a mi hitvallásunk is. A ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Ága testvér Krisztusban, örömre vagy teremtve, kezdj el élni. Amen. Imádkozzunk. Úrunk, köszönjük neked téren és időn át ívelő, át ható szavadat. Köszönjük, hogy a kétségeknek minden hamis hangját elnémítja bennünk a te csodálatos üzeneted, igéd, meghívásod az örök életre. Köszönjük, hogy ez már most valósággá lehet a benned hívők számára. Úrunk, segíts, hogy valóban elkezdjük élni örök életünket. Amen. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen.